Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tanévzáró tedeumot tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai, diákjai számára az Egri Bazilikában. A résztvevőket Lóci Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke köszöntötte. Rámutatott, hogy a magyar állam segítségével 7 óvodával bővült az egyházi intézmények száma, így már 57 köznevelési és szakképző intézmény tartozik a Főegyházmegye fenntartásába. Az ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba érsek volt. Szent beszédében rámutatott, az ige hirdetés mellett a lelki pásztorok legfontosabb feladata, hogy Jézus Krisztus keresztáldozatát jelenvalóvá tegyék minden szentmisében. Az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre felszólítással, erre kaptak megbízást az apostolok az utolsó vacsorán. A diákokhoz szólva örömét és büszkeségét fejezte ki, hogy a templomi szolgálatban, tanulmányaikban, a sport vagy a kultúra, az ének vagy a zene területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A Szent Mise után Michele Gervasoni az Eger belvárosi főplébánia káplánja tartott előadást, melyben a neokatekumenális út és az egyház missziós küldetéséről beszélt. Az ünnepségen Ternyák Csaba érsek oklevéllel és könyvjutalomban részesítette a tanévben, tanulmányi vagy sport eredményével, példamutató magatartásával, vagy közösségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó közel 240 diákot. A 2024-25-ös tanév lezárását követően a főpásztor kihirdette a következő tanév mottóját, mely így hangzik: legyetek a remény zarándokai. 16. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát Budapesten és országszerte, illetve határainkon túl több helyszínen a békéért, a kiengesztelődésért és a megfogant életekért. A szervezők kérik, hogy ahol imádkoznak bátor férfiak, jelezzék a Mária fiai, térden álló férfiak szentolvasó rózsafűzér ima szövetsége és missziója e-mail címén, valamint küldjenek képeket, összefoglalást, tanúságtételt és ima szándékokat is. Legközelebb a térdeplő rózsafűzér imádkozó férfiak következő első szombati ima alkalma július 5-én a fővárosi Szent István Bazilika előtti téren lesz. A közigazgatást igazítsuk az élethez, azaz szemléletet kellünk, és át kell térnünk a közigazgatási egység alapú fejlesztés politikáról a térségi fejlesztés politikára, amelynek egyik első jele a versenyképes járások program, mondta Navracsics Tibor, Tatán, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság konferenciáján tartott előadásában. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter hozzáfűzte, ahogy Magyari Zoltán felismerte az adatalapú közigazgatás jelentőségét, úgy nekünk a hatékony közigazgatás érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az adatokra és korunk új munkavégzési módszerére, a digitalizációra. A miniszter kiemelte, Magyari Zoltán fogalmazta meg elsőként a máig érvényes célt, hogy a közigazgatás célja a közjó szolgálata, és teljesítményét ahhoz kell mérni, hogyan járul hozzá a közjó gyarapításához, a nemzet boldogságának növeléséhez. Az amerikai elnök nem zárja ki, hogy az izraeli csapások nyomán megsemmisült az iráni atomprogram. Donald Trump a Reuters hírügynökségnek adott interjúban elmondta továbbá, hogy az Egyesült Államok továbbra is napirenden tartja az Iránnal vasárnapra tervezett nukleáris tárgyalásokat, de nem biztos, hogy azokat meg is tartják. Az amerikai külön megbízott Steve Witkoff a tervek szerint vasárnap Ománban találkozik az iráni delegációval. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült napos, száraz idő, csak az északkeleti-keleti tájakon képződhetnek gomoly felhők. Főként a Tiszántúlon élénkülhet meg az északi-északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Turi Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Kesznyéteni Szammárhát pusztára látogatunk, és még a kácsi vadfőző versenyen készített riportunkban Nagybarcára, a Lőtére is ellátogatunk. Elsőként Lenner Ádámot hallják a Szamárhát pusztáról.
Igen, több hullámban volt ez a száj- és különfájás járvány, szerencsére most már kimondhatjuk, hogy véget ért, és nyugalom van megint, hogy meddig itt a globalizáció és a folyamatos mozgás miatt ez mindig kérdés, de mindenképpen pozitív az a része, hogy sikerült megállítani, és ott a Duna mentén, sziget közben, szlovák-magyar részen marad, hogyha úgy tetszik. Nyilván a tahieknek ez egy hatalmas veszteség, és egy kicsit én is átéltem folyamatosan a Facebook oldalamnak köszönhetően, a Kobold Goblin Facebook oldalnak köszönhetően nagyon sok információ jutott hozzám, mert követnek ottani fejősök, hivatásos vadászok, akik ott laknak, és a kertjük végében volt éppen az a telep, ami felszámolás alatt állt. Tehát tényleg szinte napra készen, óráról órára láttam az eseményeket, sokkal hamarabb, mint ahogy a sajtóban ez megjelent. És hát tényleg valós volt a probléma. Látszott a fejősök, ahogy próbálták fejni a tejet, hogy a bimborról jött le a bőr, fel volt holyagozódva. Tehát nagyon szomorú történet, és szerencsére a közösségi médiának itt volt annyi szerepe és ereje, hogy az információk nagyon jól és viszonylag pontosan terjedtek. Nyilván ilyen anomáliában a konteók előjönnek, ezekkel nem feltétlenül kell foglalkozni, hanem a szakmánál maradni. Én például 1957-től 6 szakkönyvet néztem át, ahol szerepel egy-egy fejezetbe ez a vírus, és az ehhez kapcsolatos információkat nagyon jó és érdekes volt elolvasni, hogy 70 év alatt hogyan fejlődött az ismeretünk a vírussal kapcsolatban. Gondolva itt arra, hogy mondjuk 70 évvel ezelőtt 4 variánsról írtak, de már a 80-as, 90-es években, sőt a 2000-es évek elején ez már fölment 7 variánsra, és ezen belül 70 változatra, tehát hogy iszonyatosan mutálódik, és nagyon tud alkalmazkodni és változni. De látszik úgymond a tudomány történetében is, ebben a 70 évben, hogy mennyi mindent derítettek ki róla, és mind a védekezés, mind az egyéb történelmi tanulságok azok most is úgy beigazolódtak, hogy sajnos fontos volt ezeket a lépéseket megtenni, de bízzunk benne, hogy megint elfelejthetjük akár örökre. Mondjuk nyilván ez nem lehetséges, mert attól, hogy Európa mentes, azért Afrikában, Ázsiában ez a vírus folyamatosan jelen van, és idézőjelben dolgozik, és hát itt a globalizációnak köszönhetően a rettentő sok mozgásnak hála, vagy annak hatására nyilván ez egy negatív következménye, hogy bejöhetnek ilyen rég nem látott fertőzések is. Hogy aztán ez egyik telepről a másikra hogyan terjedt, erről vannak elméletek, kisebb bizonyítékok, de hát ezt oda bízzuk a hatóságra, hogy pontos adatokkal szolgáljanak számunkra, és kerüljék el a legközelebbi ilyen dolgot, amennyire csak tudják.
Csak csóválom a fejem, mert azt hittem, hogy az orvostudománynak a határtalan fejlődése ezeket a volt járványokat eltünteti. És ugye persze, hogy egyre többen vagyunk a Földön, 8 milliárd fölött, mellette a gyors utazás mindenfelé mennek már az emberek, tehát ez is egy lehetőség, hogy a járványokat talán-talán, ahol még voltak, azt bekurcolják, elhurcolják, de mégis én azt hittem, 60-as években hallottam a száj- és körömfájásról, mert nekünk is volt tehenünk, féltettük is, meg be is oltották akkor azt hiszem őket, azt hittem, hogy ez végleg el fog tűnni. Hát úgy tűnik, hogy nem tűnik el.
Európából sikerült eltüntetni, de ugye azt gondolni, hogy a világból, vagy tehát a Földről ez teljesen sikerül, az ugye nem lehetséges, ha csak azt nézzük, Afrikában komoly nagy csordák vannak a fervivajokból mindenből, és ott is jelen van a vírus. Azért azokat az állományokat ugye mentesíteni, azt nem lehetséges. Az, hogy Európa mentes volt, és most is az, leszámítva nyilván azokat is látjuk, hogy mi 50 évről beszélünk, de hát Angliában, ha jól emlékszem, olvasmányaimban 2007-ben volt egy hasonló vírus járvány, még a másik variáns is, nem ez a pakisztáni, amit mondják, hogy itt nálunk volt, de hát ott több millió állatot vágtak le, és azért 2007 az nem volt olyan régen. Szerencsére mi elszoktunk ettől, és nem is szeretnénk hozzászokni, hogy ez a vírus itt van a közelünkben, vagy akár Magyarországon. Ez maradjon is így, és hát mondom még egyszer, nagyon sajnálatos azok az intézkedések, amiket megtettek és meg kellett tenni, de reméljük ez a rémálom most nagyon hosszú időre véget ért, de hát ahogy mondtam is ugye, hogy 4 variánsról tudtak, aztán ebből már 7 lett, meg 70 változat és minden, tehát hogy nyilván ez folyamatosan verseny az orvostudomány és a vírusok között, hogy utolérjük a mutálódást, és ők is próbálnak, a vírusok is valamilyen szinten túlélni, alkalmazkodni, és hogyha meg is fogunk egy-egy variánst, egy-egy járványt, ha mutálódik, akkor már arra az az oltóanyag egyáltalán nem használ, és nem alkalmas. Így ugye egy kicsit mindig szaladunk a történések után. De hát azért nem egy emberre veszélyes járványt sikerült most már a 21. századra teljesen megszüntetni. Akár pestisek, himlőkről beszélve, ugye a gyermekeink is elég sok oltást kapnak, védőoltást az első pár évben. Például én még voltam bárányhimlős, most már az ellen is oltanak, vagy akár a szamárköhögés, vagy bármi.
Mumps.
Igen, tehát azért sok mindent sikerült visszafogni. De ettől függetlenül ugye rengeteg vírus él a Földön, rengeteg állat él a Földön, amiben a vírusok tudnak mutálódni, megbújni, átugrani az emberre, visszaugrani az állatra, tehát ezek megvannak, és ahol nagy a népsűrűség, teljesen mindegy, hogy most egy őzállományról beszélünk, vagy az emberi populációról, ott bizony a vírus átadás nagyon gyors, és mivel mindig új gazdaszervezetbe kerül, és ha még a DNS-ét használja is a gazdaszervezetnek, akkor tud alakulni, mutálódni. Tehát így is ahhoz képest, ami mondjuk 100-150 éve volt, nagyon előrébb járunk, de hát az, hogy egy teljesen steril és védett környezetbe éljünk, az nem is biztos, hogy érdemes és lehetséges.
Ugye a marhatelepek azok nem úgy néznek ki, mint a tiétek. Itt van nektek olyan, hogy tulajdonképpen ezek kint legelésznek szabadon, amikor bemennek télen, többször ott vannak, de nem az a nagy sűrűség, mint egy olyan fejős marhatehén telepen, ahol, mit tudom én, 1000-2000 állat van, és nagyobb sűrűségben. Itt azért szabadon legelésznek, mennek, természetesebb állapotban vannak. Miklós Rudival beszéltem, hogy attól még ő is féltette azt a 11 néhány marháját, mert bármibe vihette volna. Tehát nem attól, hogy milyen a sűrűség, vagy attól is, de azért te is féltél, gondolom, hogy itt szabadon van minden, madaraktól kezdve emberekig hozhatták volna be, ugye?
Persze, persze, tehát ahhoz azért nincsenek annyira lazán tartva a viselkedésük miatt is, hogy ne tudjon a vírus átkerülni egyik állatról a másikra, mert hát a légy is terjeszti. Na most a légy megrepül, vagy a szúnyog, vagy madarak, de akár hogyha kiszabadult volna a vadállományba is, akkor a vadak is tudták volna terjeszteni teljesen. Ugye a páros újupatásokra ez mind veszélyes volt, szóval itt azért ez nagyon nehéz lett volna megfogni, hogyha bekerül a vadállományba. Nyilván itt is van 550 marha, de szerencsére nem, hogy a Dunán nem jött át, abból a góc pontból sem jutott tovább a vírus, és hát ugye itt a sertésre is veszélyes, a kecskére, birkára, tehát itt azért egy elég széles spektrum van, akiket ez érintett, és hát a sertés még rosszabb, ha úgy tetszik, mert iszonyat mennyiségű vírust ürít, ami viszont a levegőbe is tud terjedni. Nyilván ennek a távolsága az időjárás és a környezet függvénye, mert egy erdős, fás területről nehezebben jut ki a vírus, mert már a lomb is megszűri a levegőt. A száraz napsütés időben sem terjed úgy, mint párás szeles környezetben. Úgyhogy mi is minden óvintézkedést megtettünk, hónapokig senkit nem fogadtunk, sorompót csináltunk, feltöltöttük a fertőtlenítő készletet, ilyen nagyon egyszerű dolgokkal is, mint a klórmész. Bevezettünk érkezési rendet, közlekedési rendet tényleg, hogy ki, hova, hogyan mehet. Szerencsére elmúlt, úgyhogy visszatérhettünk a régi kerékvágásba. Egyébként mi június 1-jel, tehát 11 napja nyitottunk, mert így most már teljesen biztos a történet.
Nem véletlenül most van, de amúgy is ilyenkor szokott lenni a Tiszatáj közalapítványnak a versenye, a tavasz lesenítmány nyáron, ugye lassan, hát már belelépünk lassan a meteorológiai nyárba, mikor itt vagyunk, de van örömhíred is, nem a patásokkal kapcsolatban, hanem a madarakkal kapcsolatban. Ugye, mert hát azért, ahol állatok vannak, ott megjelennek azok a madarak, amelyek fogyasztják azokat a különböző kártevőket, ami nekünk kártevő, neki táplálék, legyetket, szúnyogokat, stb. Kullancsokat, mindent. Ezek a madarak itt vannak a telep környékén. Éppen mikor kint voltál még, egy munkatársaddal beszéltem, hogy hát tojást, sos fészket találtatok, bagolyfészket. Nem tudtam megmondani, hogy milyen bagoly, de ott van, és azt hiszem, hogy ez öröm, hogy a baglyok itt is megtelepedtek, plusz a fecskék, hát látom, hordják a táplálékot a kicsiknek.
Igen, egy nagyon érdekes évünk van most idén. Onnan indulnék, hogy egy pár hónappal ezelőtt már a madarak megtaláltak minket lehetetlen helyeken. Tehát az MTZ motorterében költött a barázda billegető, és észre se vettük. Két napot permetezett így kollega, de valahogy úgy tette a fészket, hogy se nem hűlt ki, se nem főtt meg a tojás ott a motortérbe. Ez volt szerda csütörtök, és amikor húsvét után felnyitotta kedden a motorháztetőt, hogy kifújja, akkor vette észre, hogy hát itt meg kisfiókák vannak. Tehát ott a hosszú hétvég alatt kikeltek, tehát előző héten biztos még ott tojás volt. Úgyhogy akkor félre is álltunk azzal a géppel, oda parkoltunk, ahol amúgy is parkoltunk, és megvártuk azt a két hetet, még a barázdabillegetők kirepülnek, úgy ki is repültek. Utána a trágyaszóró keréktámaszában költött a rozsdafarkú, úgyhogy a trágyaszóróval sem mentünk addig arrébb, míg nem repültek ki a fiókák. Illetve a trágyaszóró bábujai, ami hátul van és kipörgeti a trágyát, az kettő új le van téve raklapra a földre. Nem használtuk még, meg nem is kell, csak tartalékban van. Abban pedig széncinke költött, és sikeresen röptetett és nevelt fiókákat, tényleg ilyen 21-3 centire a talajtól. Úgyhogy ezek már önmagában érdekességek voltak. Több pár rozsdafarkú is költött, több helyen barázdabillegető és a cinkék is. Utána, ami idén szintén nagy öröm, hogy most már három párra nőtt a vörösvércse állományunk. Ugye nulláról indultunk, három éve volt egy, tavaly már két pár, most már három pár. Ebből kettőt tudtunk is gyűrűzni, mert egy a neki kirakott vércsaládában költött, egy pár, hát az a gyöngybagoly költőládában költött, van egy párunk, aki már évek óta mindig a négy közül valamelyik gyöngybagoly költőládában költ, és hát van egy harmadik pár, aki a trafón költ, úgyhogy nem mertünk benyúlni, nehogy az áram agyon csapjon. Nyilván őket ez nem zavarja, mert repülnek és nem érintkeznek a talajja, de már ennek nagyon örültünk. 4-4 fiókát röptettek végül, ez a két pár, akiket a fiókákat sikerült is meggyűrűzni, és múlt hét szombaton elkezdtük a fecskézést, lassan megérkezünk a jelenbe. Petri Lárni, Bartanikő és ugye Petrilla Attila, akivel már 2017 óta követjük elsősorban a füsti fecske állományt, mert hát annak a fészke egy negyedgömb alakú, és könnyen be lehet nyúlni, megszámolni a tojásokat, esetleg kivenni a fiókákat és meggyűrűzni. Ugye közel 100 füsti fiókával kezdtük most az idényt, akiket meggyűrűztünk. Itt a csúcs, ha egész nyarat nézzünk, ilyen 400 fióka volt. Most azért nem lesz annyi valószínűleg, de egy 2-300 fióka várható augusztusig, akit meg tudunk gyűrűzni. Visszafogással még nem próbálkoztunk, majd azzal is fogunk, mert minden évben van egy 50-60 visszafogás, amikor is látjuk, hogy ugye meddig élnek a madarak, ha gyűrű van rajta. Tavaly például 3 darab 2017-ben fiókaként gyűrűzött hím füsti fecskét fogtunk vissza. Ez már egy szép kort, ez már 8 évesek voltak. Bízunk benne, hogy idén is lesz 2017-es. Ugye akkor még csak 40-50 fiókát gyűrűztünk, kevesebb volt az állomány is. Nyilván így kevesebbet is lehet abból az időszakból visszafogni, de amikor 400 fiókákat több éven keresztül, azért ott várható majd egy nagyobb visszafogás. Úgyhogy most csak a fiókákat gyűrűztük, viszont ami számunkra szenzáció volt, ennyi év távlatából is, hogy 2 fészekaljban is 7 darab fióka volt, illetve az egyik fészekben 8 tojás. Ez azért nagyszerű, mert 3-5 fiókát nevelnek általában. Az egy teljesen normál. Már a 6-nak is örülünk, de hát a 7, az meg a 8 tojás. Mondjuk még nyilván nem tudjuk a 8 tojásból mennyi fog kikelni és aztán kirepülni. De hát már az energia, a szándék a fecske részéről, hogy ennyit próbál nevelni. Nyilván a környezetével tisztában van, hogy mennyi az élelemforrás. Lehet éppen van valami rovarnak olyan gradációja, ami számára pozitív, ezt nem tudom megmondani, mert a 9 évben még ilyen nagy fészekaljaink nem voltak, de ennek rettentően örülünk. Amúgy is egyedülálló az, hogy ennyi fiókát gyűrűzzünk egy helyen füsti fecskéből, ezt az országban senki nem csinálja, vagy tudja csinálni. Az, hogy több felnőtt madarat vonuláskor megfognak, meggyőrűznek, igen, de az, hogy meg vannak számozva a fészkek, és tudjuk, hogy melyik évben, melyik hanyas fészekben hány fióka repült ki, ezt mit csináljuk egyedül. Illetve hát idén beújítottunk a molnárfecskékkel is. Tehát ugye nekik egy zárt fészkük van, csak egy kis lukkal egy félgömb alakú, és ott nem lehet benyúlni alapvetően. De kitettünk olyan műfészkeket, amik leszerelhetőek. Úgyhogy most 2 fiókát is sikerült meggyűrőzni, mert levettük a fészket, ott volt benne a molnárfecske, meggyűrűztük, visszaraktuk, illetve egy kis speciális hálóval a felnőtt madarat is meg tudjuk fogni, amikor bebújik a fészekbe és jön kifele. 10 felnőtt madarat fogtunk, ebből egyet már tavaly gyűrűztünk, mert tavaly próbáltuk ki ezt augusztusban ezt a módszert, akkor nyilván nagyon kis elemszámmal még, de idén remélhetőleg a molnárfecske terén is tudjuk a számot növelni, és elsősorban itt ugye a fiók a gyűrűzés az érték. Innen tudjuk, hogy meddig él egy fecske, hányszor jár vissza arra, ahol született, visszajár-e, őrzi a helyét. Itt például egyik fészekben sikerült a tojót, meg a hímet is megfogni, és a fiókákat is meggyűrűzni, tehát az egész család meglett. Értékes adatsorok, nagyon sokat lehet belőle tanulni majd az évek során. Ma pedig a gyöngybagoly költőládákat néztem át, a másik 3-at. És hát mind a 3-ban tojások vannak. Egyikből repült ki csak gyöngybagoly. Ott 9 tojás van, de van egy 12-es tojásunk is, amit én szerintem csak letojt oda, mert hát egy tanya, egy gyöngybagoly, meg egy kuvik pár, ugye 2 kilométeres a revírük, ahol összeszedik a fiókáknak a táplálékot, nem is engednek be más gyöngybagyot, vagy más kuvikot. Nyilván a kuvik beengedi a gyöngybagyot és fordítva, de a fajtársaikat nem. Ugye, ahogy említettem, a vércsére ez nem igaz, ő telepesen költ, azért is van 3 pár. Úgyhogy nem tudom majd, mert az egyik gyöngybagoly látából szalakóta repült ki, és szerintem az a pár tojás az övé. Viszont a másik kettőben nagyon úgy tűnik, hogy gyöngybagoly tojások vannak, hogy most a 12 tojásost megzavarták, és átment egy másikba költeni. Nem tudom, a mai naptól kezdve hetente egyszer bekukkantok, hogy mi újság. de remélhetőleg lassan lesznek megint kisbagjaink, amint minden évben, és tudjuk őket majd szépen gyűrűzni. Már ugye a költő ládába bekukkantottam, akkor már a köpetet is összeszedtem. Most éppen kivettem két tojást, de ez nem mérvadó. Ez csak így köpetem volt. Ilyen köpeteik vannak. Most nyilván ezt a hallgatók nem látják, de egy olyan 8 centi hosszú, 3 centi széles, ilyen henger alakú köpetet kell elképzelni. Nagyon sok madárnak van köpete. Ez úgy áll össze, hogy ők egyben eszik meg a táplálékot, a gyöngybagó is az egeret vagy egyéb rágcsálót egybe lenyel, és a számára emészetetlen dolgok, csontok, szőr, mindent, azt egy ilyen kis gombóccal vagy egy ilyen hosszúkás köpetté áll össze, és visszaköpi. Ez nekünk azért érdekes, mert amikor szétszedjük, akkor tele van csontokkal, és aki nagyon ügyes, meg is tudja határozni nem csak azt, hogy cickány, egér, denevér, hanem akár azt is, hogy milyen faj, és így a környék rágcsáló faunájáról lehet egy képünk. Az nem, hogy mennyiségileg azokból a rágcsálókból mondjuk milyen arányban vannak jelen a területen az adott populáció, de arról igen, hogy a faj jelen van. Több rágcsálóról például csak köpetről tudják, hogy ott van, és nem is látják. Úgyhogy ilyenkor ezeket összegyűjtögetem, a gyerekek is nagyon szokták élvezni, amikor szétszedegetjük, hogy gyönyörűen látszik az állkapocs, a koponya, sokszor meg is marad egybe, mind az egereké, ugye a folyton növő metszőfogokat lehet látni, ki is húzhatjuk ebben a koponyába, és akkor látják, hogy majd a kétharmada benne van az állkapocsba, és csak egy kicsi része lóg ki. És hogyha szerencsénk van, denevért is találunk, akik meg aztán a kis tűhegyes fogaival, kicsit olyan, mint a pitbull kutya lenne, én nem is tudom, hogy mihez hasonlít, de nyilván teljesen más a koponya berendezése, mint a rágcsálónak. Úgyhogy ez a mai nap pal. Itt most tavasszal ez a derbi volt a madarak terén. Tényleg szerencsére valamoknál fogva ilyen baby boom van mindenhol a madaraknál, aminek nagyon örülünk, mert azért kellene ilyen évek. néha tizedelődnek, hát ugye tavaly is az őszi vonuláskor a fecskék ezrével pusztultak. Nyilván nagy részük szlovák és lengyel fecske volt már akkor ott a Balaton környékén, mert egy pár gyűrűs volt, és na, innen tudták, hogy honnan jöttek. Ezért is fontos a gyűrű, mert így be lehetett lőni, hogy mely állományok hullottak jobban. De eddig ez egy pozitív év az aszály ellenére, mert sajnos az aszályba viszont sodródunk bele.
Én azt hittem, hogy csak, ez is furcsa lenne, hogy egy csakot mondok, a szarvasmarhákkal, vagyis a szürkék viselkedésével foglalkozol, hiszen a doktoridnak azért egy bizonyos százalékát ez fogja adni a címét, amikor olvastam, de elfelejtettem, mert olyan szép hosszú címe van, úgyhogy csak azzal foglalkozni, vagy pedig hát azért bele szálltál a madarak közé is, vagy ez szinte hozza a dolog, hogy itt vannak, és akkor foglalkozni kell vele. Velük is lehetett volna úgy foglalkozni, hogy írni ezeket a dolgokat összekísérletileg, illetve nem csak kísérletben, hanem a valós tényeket feljegyezve, és nagyon értékes tanulmány lenne. Mondjuk szürkékkel kevesebben foglalkoznak, mint a madarakkal. A madártan is sok, vannak tízezren csak, akik tagok, de hát azért a leghíresebb egyesület itt köztünk. De mivel a szürkék viselkedésével nem foglalkozik más, akkor vagy foglalkoznak, de nem ilyen szinten, akkor azért választottad, vagy ide sodródtál.
Sose gondoltam át így tudatosan, sok minden érdekel. Én ugye természetvédelmi mérnök is vagyok, tehát erről is van egy diplomám, szóval a természetvédelmi része az adott gyerekkorom óta. A marha része az 11 éve jött az életembe, és az etológia, mint tudományág, az számomra mindig nagyon érdekes volt. És adatgyűjtés szempontjából a marha terén tudtam a legjobban kibontakozni, és itt ugye az utódgondozásról van szó, az elléstől a választásig. Erről szól a disszertáció, elsősorban a szürke marhák utódgondozására. Néhol egy-egy cikk és fejezet erejéig a biva is bekandikál, és vele is foglalkoztam, de az nagy falat lett volna már, hogy a bivalt is teljesen belevegyem. A fecskékről mindenképpen lesz szakcikk és ismeretterjesztő cikk. A jövő évet szeretném még megvárni, mert akkor 10 év adata az egy szép kerek és hasznos szám, tehát ezeket folyamatosan írjuk. Két tudományterületet viszek folyamatosan, ha úgy tetszik, de ezek azért összefüggenek, és hogyha valaki gazdálkodik, és szeretné látni a kapcsolatokat a gazdálkodásával és a környezetével, akkor ezek alapvetően jönnek, és én egy érdeklődő ember vagyok. Az, hogy mellette ezekből aztán végzettségek és papírok születnek, azt úgy az élet hozza. Nem motivációm feltétlen, hogy papír legyen a kezemben, már így is van elég a fiókba, de ha van egy lehetőség, vagy bármi, akkor éppen megcsinálom. Általában nekem a minden végzettségemnek az első futára gyakorlatban szerzett tudás volt, és utána jött hozzá az elmélet, és így született belőle papír. De hasznos a kettő együtt mindenképpen, de nálam mindig mondom fordítva volt, akár ha a gépkezelőt nézem, először gépet tanultam megkezelni, utána lett hozzá jogosítványom, mert ugye Amerikába traktoroztam először, és rakodóztam, és akkor, hogy hazajöttem, itthon ugye mindenhez kell a papír, kint nem kell a papír, ott csinálni kell, és tudni kell elsősorban, és akkor itt a papírokat így megszereztem hozzá. De ez érdeklődés. Van még egy-két tudományterület, ami érdekel. Most már 21 éve foglalkozok hobbi szinten pszichológiával, szociálpszichológiával, de eddig azért voltak ebben lukak és felületesen. Másfél éve fókuszálok konkrétan szociálpszichológiára, de ezen belül is engem a természettel való kapcsolódás, motiváció érdekel, tehát szelektálva olvasok, illetve olyan könyveket veszek, ahol elsősorban ezek vannak kiemelve, vagy én ceruzával kihúzgálom, amiket szeretnék. Most őszóta egy talán 8.-9. könyvet olvasom a témában, ebből majd lesz egy film is, de ez a jövő zenéje, és ezután fogom a 9 könyvet zanzásítani egy hosszabb írományba valószínűleg, ahol meg lesz az, hogy hogyan is kéne a zöldeknek foglalkozni az emberrel, mert ebben sok a hiányosság, mert hát végül is mégiscsak őket kéne meggyőzni, hogy védjük a természetet. Az nagyon jó, hogy vannak kiváló szakemberink egy-egy adott fajra, rendre, csoportra nézve, de hogyha az embereket nem tudjuk meggyőzni, akkor megette a fene. Ahhoz viszont nem biológusnak kell lenni, nem természetvédőnek kell lenni, hanem pszichológusnak vagy szociálpszichológusnak, mert ugye az emberi lelket és az elmét meggyőzni, hogy az ügyünk az tényleg neki is hasznos és fontos, és nem csak mi vagyunk ilyen bogarasok, akiket ez nagyon érdekel, és ezek ilyen egyéni akciók, hanem közösségi akciók és közösségi érdekek, ahhoz bizony-bizony tudni kell ezeket a dolgokat is.
Kiindulsz a gyakorlatból, utána az elméleti síkra mész, le is jegyzed, és akkor úgy kerülhet ez ki, ugye, hogy majd akik nem tudósok, nem kísérletező emberek átveszik, elolvassák, és a gyakorlatot tudod megmutatni nekik. Tehát tulajdonképpen a tudománynak ez lenne a feladata, tehát a tudománynak egy jelentős része megáll az elméleti síkon, nem csatol vissza a gyakorlathoz. Te a gyakorlatból indulsz, és gyakorlattá válik az, amit úgy létrehozol egyedül, segítséggel, attól függ, hogy kell-e. Valahogy így lehet haladni. Én azt hiszem, hogy akkor neked az nem elég, ha megvan a disszertációt, letetted a doktori címet, és akkor ott maradsz, hanem szeretnéd, hogy ezek a könyvek, írományok vagy filmek úgy maradjanak meg, hogy hasznosak legyenek mások számára is, mert mindenkinek nincs lehetősége arra, hogy Amerikába tanuljon, utána egy ilyen telepen dolgozzon, és azt át kell adni. Tehát akkor neked ez kutya kötelességed, úgy érzed?
Minden szóval egyetértek, igen. Tehát a valós tudás az az, hogyha folyamatosan jelen van a gyakorlati tapasztalat és az elméleti tudás. Ha valakinek csak az egyik vagy a másik van meg, az nem teljes tudás. És ebből vannak sok viták, félreértések, és magukat szakembereknek beállító emberkék, amik egy bizonyos témába vélemény nyilvánítanak, akkor az, aki csak az elmélethez ért, és találkozik egy gyakorlatias emberrel, akkor rögtön meg tudja cáfolni, hogy amit gondol, oké, de ebbe és ebbe a helyzetbe ez nem állja meg a helyét. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a kötelessége minden szakembernek, hogy folyamatosan a gyakorlatban is részt vegyen, és mellette viszont ugye az elmélet azért nagyon fontos, mert hát minden kutatást, minden vizsgálatot nem tudunk elvégezni, és ha már valaki ezt elvégezte, azt elméletben átadja, elolvassuk, kipróbáljuk, hogy nekünk is ez működik, nem működik, tehát ez rettentően hasznos, illetve hát a mostani kistermelők számában is jelenik meg egy ismeretterjesztő cikkem, pont a júniusiba, ahol a szarvasmarha utódgondozásának egy ágáról írok közérthető módon, és szerintem nagyon hasznos lesz azoknak, akik elolvassák ezt, szürkét bivaj tartanak, vagy egyéb húsmarhát extenzíven, mert tanulhatnak belőle, és én szeretem tudni azt, hogyha még látom is a gyakorlatban, hogy valami működik, hogy miért működik az úgy, ahogy. Mert voltak olyan dolgok, hogy persze, működik a gyakorlatban, meg tudom csinálni, de miért működik úgy? És ebből rengeteget lehet tanulni, meg egyfajta gondolkodásmódot ad, egy struktúrát, szemléletet, ami hasznos lehet egyébként munkaszervezésnél, vagy az állattenyésztésben, vagy a természetvédelemben. Tehát most is azért jönnek ki olyan szabályok védett területeken is, hogy akik azt hozták, szerintem életükben nem dolgoztak benne. Tehát teljesen logikátlan, és elköltünk egy csomó pénzt, képletesen nem feltétlenül mi, hanem ugye így világviszonylatban, olyan intézkedésekre, amik aztán pont azt a fajt vagy csoportot nem szolgálják, akire ez irányul, mert soha életében nem csinálta az, aki a törvényt hozta, és ezzel nem is lenne baj, mert én se szeretnék bejönni a parlamentbe, vagy Brüsszelbe, vagy bárhova. Nem érzem szakmai előrelépésnek ezt, csak akkor legalább kérdeznék meg azokat, akik a gyakorlatban is csinálják, hogy ez hogy működne jól. Egyébként erre is van példa szerencsére. Tehát tavaly előtt volt egy olyan szabályozás, amit jeleztük, hogy fú, hát ez nagyon életszerűtlen. Nyilván abban az évben már úgy maradt, de következő évben szépen módosítottak rajta. Ezek jó és pozitív dolgok, de hát ugye ez egyéni felelősség, hogy valaki mennyit tölt azzal, hogy a gyakorlatba is belelásson, és az elméletbe is. De hát mindenkit biztatok arra, hogy vegyen részt folyamatosan azokban a gyakorlati dolgokban, amit ő elméletben hirdet, hogy az tényleg működik és jól működik, mert nem biztos, hogy az pont úgy van, ahogy mondjuk elolvasta a szakirodalomba, mert az élet mindig tartogat meglepedést, illetve pont a gazdálkodás és a természetvédelem olyan, hogy rengeteg változó van, és azért mindennel számolni, csak is elméletben, ott biztos, hogy valami egy kicsit balul sül el. Hát tessék, itt van például, hogy gyöngybagoly ládát kiteszünk, és akkor egyikben szalakóta van, a másikban vörösvércse, harmadikban gyöngybagoly. Na hát se a vörösvércse, se a szalakóta nem olvasta a szakirodalmat, hogy nem kéne ott költeniük. Most ez egy apróság és nincs jelentősége, meg nyilván akik madarakkal a gyakorlatban foglalkoznak ezekkel a fajokkal, ezt tudják, mert ők is találkoztak vele. Nem egyszer, de hogy milyen érdekes ez is, hogy erre úgy az egyetemen nem hívták fel a figyelmet, hogy na hát a gyöngybagoly költőládában más fajokkal is találkozhatunk, és találkozunk.
Nyomon követem a tevékenységedet, nem vagyok egy nagy Facebook kedvelő, de ott találkozok legtöbbet, akár a gyerekeiddel is, akik cseperednek, nőnek, és természetben nőnek, természetes módon, illetve hát mindenről számot adsz, ami érdekes. Ugye a szalakóta, nem is tudom, mi oda költött abba a gépbe, hogy leállt a gép, arról is tudtam, tehát azért kommunikálsz az emberekkel is. A csoportod az milyen nagy most már? A Kobolt csoport.
Igen, ugye erről beszéltünk, hogy kötelességünk az embereknek megmutatni ezeket a dolgokat, mert amúgy hogy várnánk el, hogy védjék, hogyha nem is tudják, hogy mit kell védeni, és ezt az ő nyelvükön kell megtenni. Most már 51 ezer követő van a Facebookon, és közel 50 ezer a TikTokon, ha bár TikTokkal most nem volt időm foglalkozni legalább egy hónapja, de az egy dolog, hogy mennyien követnek, hogy mennyien aktívak. És az a szép, hogy nagyon aktívak. Tél végén, tavasz elején is, egy szűk hónap alatt, 2-3 hét, nem is tudom mennyi volt, 7 milliós elérés sikerült produkálni. Itt ugye ebben benne van a megtekintés, a komment, a lájkolás, meg minden egyéb. Hát aktív ez a csoport, és én is sokat tanulok egyébként, mert most olyan vizekre evesztünk, hogy évelőágyást csinálunk, lepkebarát, madárbarát, előkertet, kertet, stb. És bizony, hát más ezen az úton előrébb jár. És most is feltettem egy cserében madársóskát, hogy milyen szépen virágzik. És hát küldték, hogy szép, de hát ez még nagyobb, és még sűrűbb, és még szebb tud majd lenni. Ilyen apróságok ezek, de sokat lehet egymástól tanulni. Jó, én viszem a témát, és én irányítom az oldalt, de nagyon hasznos. Ugye tavasszal kullancsot gyűjtöttem.
1300 darab jött össze körülbelül, ebből talán én 5-öt személyesen vettem ki a macskánkból, a többit az ország minden tájáról küldték nekem postán, szerencsére a postás nem tudta, hogy folyamatosan milyen leveleket hoz, kértem is, hogy ne írják rá, hogy kullancs, nehogy a postásnak valami nem tetszése legyen, ugyanis az Ökológiai Kutatóközpont megkeresett, hogy ugyan gyűjtsek már nekik kullancsot a marháinkról, mert őket ez érdekli. Hát én átnéztem a marháinkat novemberben, de azokban egy szál kullancs nem volt, és akkor mondtam nekik, hogy jó, hát én nem vagyok az a típus, aki így ezt elengedi, akkor figyeljetek, próbáljuk, kiírjuk az oldalra, hogy kell kullancs. És jött a tél, ott küldözgettek azért egy pár száz darabot, maximum, jött a tél, azért ott volt egy kis szünet, de hát tavasszal ugye ez berobbant, és azóta, és addig egy jó darabig, én, nekem 1000 volt a cél, abból már lehet valamit kezdeni, ellentönteni, hogy milyen irányba folytassuk a kutatást, és küldték sorra. Volt, aki egyet küldött, volt, aki 200-at küldött, volt, aki 30-at, tehát nagyon széles volt a repertoár. Volt olyan kislány, aki kérte az anyukáját, hogy ne csepegtessük már be a macskát, mert ő még szeretné, hogy a macska kullancsot gyűjtsön, amit ő kiszed a macskában, és elküldi nekem. És akkor mondtam az anyukának, hogy csepegtessék le a macskát, szegény, ne szívassuk ilyennel, hogy a kullancsot gyűjti itt nekünk. De mondom, szép számmal, tehát Tiszadobi kastélynál például gyíkból szedtem ki, mint egy érdekesség. De nyilván kutya, macska, különböző marhák, birka, tehát nagyon sok egyedből jöttek kullancsok. Most kezdték el egyébként határozni őket. 2 faj volt eddig, de hát mégsem nagyon az elején vannak. És ezeket közzé is teszem az oldalon. Én is sokat tanulok, hogy például milyen színváltozatok vannak, hogy a nőstények azok, akik tényleg jól meg tudják szívni magukat, a hímek nem, csak egy kicsit. Akkor volt olyan nagy kullancs, ami ott volt egy kicsi. Na hát kiderült, hogy azok éppen párzanak. El se tudtam, nem tudtam semmit a kullancsokról eddig, az az igazság. És akkor hát ez úgy történik, hogy miközben a nőstény szívja a vért a gazdaszervezetből, a hím odamászik, elkezdenek párzani, aztán a hím el is pusztul, tehát hogy ez egy ilyen rövid történet. De ezek érdekes dolgok. Milyen ökológiai szerepük van. Táplálékforrásként szolgálnak nagyon sok madárnak, gyíkoknak, ugye hüllőknek, de mellette a vírus terjesztésével egyfajta szelekciót is végeznek. Nyilván én se szeretem őket. Bármikor tettem bele a kis kémcsőbe, úgy éreztem, hogy rajtam mászkál az összes. Tehát én is rosszul vagyok tőlük, és nem hiányoznának, hogyha soha az életemben nem találkoznék velük. Ettől függetlenül megértem azt, hogy helye van a természetben, és betöltenek egyfajta szerepet, hát nyilván a nagy természet szeretetemben úgy vagyok, hogy azért ők legyenek távol tőlem. Nem mondanám fóbiának, de lehet, hogy már egy ilyen kezdetleges fóbia, de hát azért sokat találkoztam velük, meg bennem is volt jó pár, egyáltalán nem kedvelem. Ettől függetlenül érdekes információkat tudok meg a kullancsokról így áblok, aztán majd lehet egy-egy fajról is, hogyha lesz a jövőben egyéb érdekesség. Most tényleg még csak pár tucat van határozva, azért olyan 1300 környékén már ott jöhetnek elő érdekességek, és most még csak a nem és a faj. Ezután jön majd, hogy hordoztak-e vírust, és ha igen, akkor milyen vírust hordoztak, tehát ez egy külön érdekesség lesz a jövőben.
Hát köszönöm szépen, eljutottunk azért a kullancsokig is. Tulajdonképpen mindennel foglalkozol, ami az utadba kerül, és próbálod meghatározni azt a módot, ami az embernek hasznos. Ugye, mert hát tulajdonképpen azért tanul valaki, és azért kísérletezik, kutat, hogy hasznos legyen. Köszönöm, és hogyha valami új eredményed van, akkor azt ugye közzéteszed. Én meg megkereslek, hogyha annyira érdekes, mint a madarak, fecskék, stb. De ehhez jó kedv is kell hozzá, meg egészség. Úgy látom, itt azért nem vagy te nagyon lesrápadva, azért kint vagy néha-néha a napon is, nem csak bent az irodában, ugye?
Igen, elég sokat vagyok, hát még most idén leszek 40, úgyhogy még szerencsére. Remélhetőleg van pár aktív év. Tavaly én 2,5 napon keresztül fecske ürüléket gyűjtöttem, úgyhogy annak az elemzését várom most nagyon. Ugyanis meg fogjuk tudni pontosan, hogy mit is esznek a fecskék, mert az ürülékben lévő DNS-ből meg tudják határozni, hogy milyen rovart fogyasztottak, vagy bogarat, vagy egyéb dolgot, úgyhogy még ez is lebeg a levegőben. Nagyon bízom benne, hogy idén erre is pontot teszünk. Minden olyan érdekel, ami körülöttünk van, és ezek összefüggenek. És ezért jó belelátni valamilyen mélységig, ahogy éppen a lehetőségem adja bizonyos témákba, mert ezeket nem lehet elszaparálva egymástól kezelni, hanem összefüggésébe jó és érdemes látni ezeket a folyamatokat, mert így működik az ökoszisztémánk.
Lenner Ádámot hallották a kesznyéteni Szamárhát pusztáról. Műsorunk folytatásában a nagybarcaiakkal beszélgetek a kátyú főzőversenyen a lőterükről.
Monostori Balázs vagyok, a nagybarcai lőtér vezetője.
De hát nem lőtéren vagyunk, csak a szórólapot láttam, de közben belállt és kavargatta azt a micsoda az.
Palucleves készül, ha minden igaz, és a lőtéren dolgozó barátok jöttek el, és mérettetik meg magukat itt a kácsi vadfőző versenyen.
Palucleves, hát azon a részen barcán, nagy barcán, ami nem teljesen a palóc rész, csak a vége. Gyakran főznek palóclevest.
Mi szeretjük.
Tehát szeretik, és hogyan készül?
Hagyományos módon, csak birka helyett zöldség, krumpli.
Most hallom, hogy egy óra körül, ugye, de a receptet még mondta hagyományos. Egy óra körül, de akkor a furút kell készíteni, hogy ne hűljön ki, nem?
Ez nem fog kihűlni, mert 70 literes üstben készül.
Most 70 liter?
Igen.
Na akkor mi van benne?
Elsősorban szalonna, hagyma, vaddisznóhús, zöldségek, karalábé, zeller.
Igen, de láttam a tányért, az nincs elmosva.
Igen, belekerül majd még a krumpli is, illetve a zöldbab.
Honnan szedték azt a kenyeret?
Saját pékség sütötte, azt majd a tulajdonost kell megkérdezni, hogy ott pontosan milyen körülmények között készül, de a csapatunkhoz nem csak a lőtér tartozik, hanem ugye saját pékséggel is bír a tulajdonos, illetve más egyéb területekkel is.
Érdeklődtem, és mondták, hogy itt a környéken három helyen van a bony, illetve Ózd, illetve Öröknél. Ez nem sok, nem lőtér.
Sajnos Magyarországon igen, ez még a rendszerváltás óta nem tudott kellőképpen felfejlődni, de bízunk a legjobbakban, hogy kellő mennyiségű lőtérlátogatóval, illetve a vadászok igényeinek megfelelően ki tudjuk elégíteni ezeket az igényeket, és egyetekben mert tudunk fogadni.
kinek kell a lőtér egyébként sportolni, más helyen sportolnak?
Sportvadászoknak, hivatásos vadászoknak és a lősportok iránt érdeklődőknek.
De ez mind golyós, tehát fegyveres, nem így megnyíl.
Az is használható a lőterünkön, de elsősorban tűzfegyverekről beszélünk, igen.
Tűzfegyverek, hát hány ember tud eltartani, ez 2-3-an vannak ott, akiknek ott kell lenni biztonsági szempontból.
Hát legalább 2-3 fős csapatot jelent, igen. Igen.
És ki mehet?
Akik lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőek, illetve akik a vadászvizsga tanfolyam keretein belül oktatáson vesznek részt.
Tehát ehhez azért saját fegyver kell, tehát nem lehet bérelni, mellette pedig hát a úgymond elkészített szaktudás, ha nevezhetem annak, mert azért csak tudni kell, hogy hogyan használhatom.
Így van, felkészített lőoktatókkal bírunk, és az oktatók a megfelelő irányba terelik a vadászvizsga jelöltjeit.
Vadászok vannak elég sokan, de katonák kevesen voltak még, már a fiatalabbak, és hát ugye mi ott tanultuk meg a lövészetet, hát addig, amíg normálisan nem fogta az ember a fegyvert, és nem tudta, hogy hogy kell használni, addig aztán százszor meg kellett azt a géppisztolyt vagy pisztolyt fogni, és a szabályokat kötni. Úgyni, tudni kell, hogy emberre nem fogunk, stb. Nem mondom végig, mert már régen voltam katona.
Ezek a mai napig nem változtak. Sajnos hivatásos katona ma már egyre kevesebb van, bár látni némi fellendülést, és látjuk azt, hogy a mai világban ez most mozgósítás alatt zajlik, tehát egyre több a hivatásos állományban lévő ember, de ez még mindig nagyon kevés.
Tehát aki lőfegyverrel bánhat, csak mondjuk én nekem nagyon sok közöm nem volt hozzá, tüzér voltam, az nagyobb puska, egy kicsi 222-es taracka, de ezért végül is ugye nem játék fegyver.
Semmiképpen a tűzfegyverek semmiképpen nem játék, és pont ezért van az, hogy 18. életévét betöltött személyeknek, illetve a fegyvertartási engedélyen rendelkező személyeknek szól ez a lehetőség.
Mondjuk minden megvan, van fegyver, van engedély, stb. Hogyha oda megyek Nagybarcára, akkor gondolom meg kell jelentkezni, és akkor valamit aláírni, stb.
Így van, beiratkozunk a lőtérnaplóba, és onnantól meg lehet kezdeni a lövészetet. Nyilván ugye több pályánk van, van futóvad pálya, van 100 méteres golyós pálya, illetve sörétes pályák, ugye koronglobó gépekkel, ahol lehet a tudást csiszolni.
Azért nincs tele állandóan, gondolom.
Nem, még nem tartunk ott, de bízunk benne, hogy ez majd eljut arra a szintre, hogy ez folyamatos munkát jelentsen.
Látom a szórólapot, ez azt jelenti, hogy itt is azért néha adogatják, mert egy vadfűrző versenyen azért vadászok is szoktak lenni.
Így van, és a lőtér az elsősorban nekik szól, így van.
És akkor hogy döntötték el, hogy jönnek ide nem lőni, hanem főzni?
Kedves barátunk Csuhán Gábor, vadásztársunk, aki a lőtéren is aktívan kiveszi a munkából a részét, ő nevezett be minket, mint csapatot, és onnantól nem volt visszaút.
Na, köszönöm szépen, akkor néha-néha kavargatni kell, látom, hogy már besegítettek, de azért csak
hát, ha nem vették ki belőle az érzést.
Az ízt, ugye?
Igen.
Köszönöm.
Én köszönöm.
Monostori Balást hallották, a nagybarcai lőtér vezetőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolt, a zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.